A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke.
Jó napot kívánok mindnyájuknak, hallgatóknak is, és önnek is.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát elnök úr pozíciából fakadóan természetesen a költségvetésről fogunk beszélgetni a előttünk álló szűk egy órában, annak apropóján, hogy a parlament előtt a 2023-as költségvetési törvényjavaslat, amelyről majd az országgyűlési képviselők július vége felé szavaznak. Nézzük fővonalakban, mi a költségvetési tanács vélekedése a büdzsé tervéről.
Hát mindenek előtt az, hogy megvalósítható, és azokat a szabályokat, amelyeket a költségvetési tanácsnak ellenőrizni kell betartás szempontjából, hát ezeket a mostani kormányzat betartotta, és ez megjelenik a költségvetésben. Természetesen számos észrevételünk volt, rendkívül feszített ütembe dolgozott mindenki.
Ipar.
Azon el lehet gondolkozni, egy kicsit kitekintve, hogy ebben a bizonytalan helyzetben milyen üzenete van, ha igazán korán készül el a költségvetés. Ez egyrészt sugal egyfajta magabiztosságot is, hogy a helyzetnek urai vagyunk, másrészt hát azért van benne kockázat is, hogy a 2023-as folyamatok mennyire fogják visszaigazolni. Mi úgy gondoltuk, hogy abban az esetben, és ez többször a jelentésben megjelenik, hogyha nem eszkalálódik tovább, nem szélesedik tovább a háború, nagyjából ugyanazok a konfliktus helyzetek maradnak, mint ami most látunk a 100 nap utáni harcokban, és látható azok a szankciók is, amiket hát kirajzolódtak. A bizonyos igényeinket Magyarországnak tudnak tolerálni, és hát előbb-utóbb megkapjuk azokat a egyébként teljesen egyértelműen indokolt és nekünk járó támogatásokat, amelyeket különböző ürügyekkel visszatartottak, akkor különösebb baj nélkül a költségvetés megvalósítható lesz, egy ambiciózus növekedéssel számol. Ez a növekedés valamivel ambiciózus számaiban, mint amit a IMF vagy a OECD előrejelez.
Tehát akkor most rá is tértünk a makrogazdasági pályára.
Hát azoknak mondom, akik, igen,
azoknak a kedves hallgatónak mondom, akik esetleg nem látták még a törvényjavaslatot, hogy ugye 4,1%-os gazdasági növekedéssel kalkulál jövőre a kormány, amely a háborús vészhelyzet ellenére azért elég magasnak mondható, tulajdonítható.
Érdekes módon a különböző becslések is, amelyek a magyar növekedéssel kapcsolatosak, hát a hiba a határon belül mondanak ennél kisebb növekedéseket, ezért használtam ezt a szót, hogy valamivel ambíciózusabbnak tűnik. Valójában nincs lényeges különbség ebben, az inflációs várakozásban sem. Nagyon érdekes módon abban is egy jövőre egy erőteljesen csökkenő inflációban gondolkoznak.
Hát van néhány elemzői megjegyzés, mi szerint alul tervezte a kormány az inflációt. Ezek szerint akkor a költségvetési tanács nem így tartja. Ugye 5,2%-os a éves pénzromlási ütem, és azt mondják az elemzők néhányan, hogy lehet ez 7% is inkább, mint 5-2.
De hát az is csökkenés jelent az idei évi számokhoz képest, tehát volt ennél jobb szám is, ami megjelent elemzői várakozásokban. Biztos lesz rosszabb is, tehát nagyon erőteljesen a béljósás kategóriájába tartozik.
Persze abban vagyunk érdekeltek egyébként, hogy ez a fránya infláció csökkenjen, kétségtelen.
De hát a világgazdasági helyzet meg nem tud csökkenni, vagy a feszültség, tehát helyzet van. Abból lehet bízni, hogy a helyzet nem rosszabbodik lényegesen. Na most ebben a tekintetben egy ilyen, és ez a költségvetési tanácsnak már a hatáskörébe tartozik, a kormány egy erőteljesen csökkenő államháztartási hiányban gondolkozik, a költségvetési tanács most megelőlegezve egy kicsit a véleményünket, abba bizakodik, hogy ennél lejjebb is lehet menni, és a kérésünkre a kormány beleírta azt a passzust a törvénytervezetbe végül, mert mi a tervezetét láttuk, hogy amennyiben jobb a növekedés száma, mint a, először ezt tartalékba kell helyezni, és tartsuk szárazon a puskaport, és próbáljuk megcélozni a 3%-os hiányvonulatot. Az minden valószínűség szerint teljesül, hogy az államadóság, a GDP arányos államadóság az jelentősen fog csökkenni. Ez 3% körül a nagyságrend, tehát a 70%-os mező közép mezőjében kezd visszamozogni, és egy ambiciózusabb csökkenésben gondolkodnak. És hát abban lehet látni, és ez a mi a közvetlen feladatunk, hogy ezek nem teljesíthetetlen követelmények. Hát persze a sajtó jelentős része azt írta, hogy ebbe hát vannak olyan tételek, hogy feltételeket írt a költségvetési tanács, hogy a véleménye mikor igaz. Tehát mindennek van feltétele.
Van még itt egy érdekes felvetés tekintettel arra, hogy az elmúlt napok és a mai forint gyengülés is ezért nem biztató a jövőre nézve. Elnök úr nem devizapiaci gazdálkodó, meg nem devizakereskedő, nem is azt várom, hogy jósolja meg, hogy mi lesz a forint árfolyamával, de hogyan lehet így tervezni a költségvetés, és egyáltalán milyen árfolyam szerepel a költségvetésben?
Hát ebből fejből kellene mondanom, ez 400 forint alatti árfolyam szerepel a költségvetésben. Hát abban lehet bízni, hogy év végére, a második fél évben a folyamatok némileg megnyugodnak, most pillanatnyilag nem ebbe az irányba mozog.
Az ön közgazdasági olvasatában, és most nem is a KT elnökét kérem, mit lát a forint árfolyamának a volatilitása
mögött? Hát a háború nélkül a forint árfolyama máshol tartana. Hát ez az ömében olyan külső hatásoknak az eredménye, a forintnak a gyengülése, amelyet Magyarország ahhoz méreteit tekintve nem tud kivédeni. Hát látható. Azon el kell gondolkozni, hogy azért Lengyelország, Szlovákia, Lengyelország, Csehország, bocsánat, Szlovákia, Euró vezeti tag, tehát akikkel összemérjük magunkat a visegrádi országok közül, azoknak az euróhoz viszonyított pályájuk kedvezőbb. Itt is van bőségesen tennivaló. És hát látható az a megközelítés is a költségvetés szempontjából, hogy a forint árfolyammal nem lehet fönntartani, nekem is az a véleményem, hogy nem lehet fönntartani azt a gondolkodást, hogy hát nagyon jó, mert akkor az exportot segítjük, és hát tulajdonképpen, amit elveszítünk a vámon, meg hát különben is jön a külföldi turista megint Magyarországra, és forintot kell vásárolnia, és hát ez egy belső exportot jelent. Tehát ezeket a leegyszerűsítéseket most ebbe a helyzetben nem célszerű.
Igen, ezek a pozitív hozadékai, nézzük a negatívumokat. Mit jelent a költségvetés számára a gyengülő forint?
A költségvetés számára a gyengülő forint nyilván minden megdrágul. Hát ez az alapvető tekintet. A gyengülő forint az inflációnak is belejátszó része, és hát a magyar importot az pedig hát erőteljesen megdrágítja, miközben az import amúgy is a világgazdasági hatások miatt hát egy dráguló pályán van, tehát nem egy jó helyzetet teremt. Ez egy nagyon kellemetlen mellékkörülménye. A másrészt pedig hát van egy olyan hatásmechanizmusa is közvetlenül, és közvetve, ami a ikerdeficitnek a világába vezet el, ami hát azt jelenti, hogy a külker egyensúly kérdéseiben a veszteségek és a belső deficit ugye összeadódik, és hát az egy 10% körüli számmá rendeződik össze, és hát ezt nagyon-nagyon jó lenne csökkenteni, sokkal könnyebbé válna sok minden. Tehát azt lehet mondani, hogy tartjuk magunkat, kapunk lékeket, nem süllyed a hajó, tehát ebben a tekintetben,
hát akkor
de működik.
Ugyancsak,
és de sok nehézség.
Ugyancsak hozok ide ellenzéki észrevételeket, szakértő megjegyzéseket. Sokan brutális megszólító csomagot olvasnak ki a költségvetési törvényjavaslatból, illetőleg azt is, hogy a kormány most szedi vissza az országgyűlési választások előtti kiköltekezést.
Hát a tavaszi költekezés, ami azért társadalmi igazságokat szolgált. A nyugdíjak kérdése, hogy nem hagyunk embereket útszélén, én is nyugdíjkorú vagyok és nyugdíjas vagyok, tehát ezeket az embereknek a döntő többsége az élet feltételeinek a védelmének tekinti. Nem lehet a család segítő programokat, nem lehet a fiataloknak a adókönnyítéseit egy ilyen cukorka adogatás gondolatvilágába elhelyezni, hogy bedobom a 2 forintost, és akkor kijön a 3 forintos a szavazáskor. Nem működik így a rendszer, az emberek nagyon jelentős része ezeket úgy éli meg, hogy társadalmi igazságot szolgáltatnak neki, és hát ezeket a programokat fenn kell tartani. Úgy tűnik, hogy a brutális megszorítás ezeknek a programoknak valójában a fenntartását jelenti. Én a Költségvetési Tanáccsal Egyetemben általában nem szoktam elosztáspolitikai kérdésekbe belemenni. Azt nézzük, hogy ez finanszírozható-e vagy sem. Úgy tűnik, hogy finanszírozható. Tehát ezek a programok maradnak, valahonnan kell pénzt ezekhez juttatni. Nyilván az inflációnak van egy olyan nominális hatása, hogy nagyobb bevételek fognak érkezni ebből a szempontból. Jelentős bevételi oldalú programja van a költségvetésnek, és kevesebb a kiadás oldalú. Ezt kifogásoltuk is egyébként, hogy a költségvetés bevétel szerzésre koncentrál, és hát jó lenne, hogyha a költekezésbe megnyírválnának egy jó pár ilyen területet, hát többek között a beruházásoknak a területe volt, ahol azt mondtuk, hogy hát ez egy látens tartalék is, mert az el nem indult beruházásokat, meg a rosszul előkészítetteket azért egy más szempontból kellene elemezni, ez fogadókészségre találta a kormány.
Tehát az oly sokat emlegetett költségvetési konszolidációnak itt vannak már a nyomai?
Hát kénytelenek vagyunk, hát az ember általában azért, ha valaki egészséges gondolkodású, akkor fogyókúrát nem akkor határoz el, amikor éppen a testsúlya és mindene teljesen éppen virtigli módon kapcsolódik. Akkor, amikor valamit kell tennie, amikor érzékeli, hogy vannak olyan területek, ahol neki vissza kell lépni, hát teljesen egy elfogadhatatlan dolog volna, ha a költségvetéssel kapcsolatos gondolkozás mód az volna, hogy hát költsünk tovább, ne törődjünk semmivel, ne reagáljuk le a világgazdaságnak ezeket a dolgait, és hát majd csak lesz valahogy ebben a világban. Ezzel a politikai háttérrel és ezzel a markáns kormányzati szereppel, Magyarországnak a sok témában való szókimondásával egyszerűen nem fér össze az a politika, hogy nem nézzük meg, hogy hova kapcsolódunk, a világgazdaság hogy alakul. De hát azért én is egyetértek avval, hogy annak a törekvésnek, hogy ennél jobban alakuljanak a dolgok, azért a béke a hívó szava.
A műsor második részében terveztem, hogy beszélünk a különleges elemekről, ugye a rezsivédelmi és honvédelmi alapról, amelyek tetemes ráfordítással járnak, és hogy ennek fedezetéül szolgálnak majd az extra profit különadók. De van hátra még pár percünk a műsor első részéből, és talán az elején kellett volna ezt a kérdést föltennem, de itt motoszkál bennem, hogy ebben a bizonytalan helyzetben hogyan lehet költségvetést készíteni, kreálni akkor, amikor ugye a világgazdasági bizonytalanságok mellett még sajnos a szomszédban dúl a háború, és minden mindennel összefügg.
Hát kettős üzenete van ennek. Hát egyrészt a korai költségvetés azt jelzi, hogy az országnak vannak tartalékai, lehet váltani, másik zsebben nyúlni, hogyha nem úgy alakulnak a elhatározások, mint szerettük volna. A másik lehetőség ebben az volna, hogy akkor az év végére toljuk el, hát ha akkor jobban látunk. De ez az eltolás is önmagában is egy kockázat. Hát nem biztos, hogy később tisztább lesz a kép, és lerövidül az az idő, amikor ezeket a kérdéseket meg lehet rágni, és akkor egy bizonytalanabb helyzetbe indul a következő év. A harmadik tétele ennek a dolognak, nem lehet elkerülni, hogy ezt nem mondjuk, ki a kormánynak a rendkívüli körülményekre való hivatkozással. Komoly mozgástere van a költségvetésnek a belső számainak a mozgatását illetően, amivel részben élt is eddig is, átcsoportási lehetőségek. Rászerint pedig a költségvetésnek vannak olyan tartalékai, amelyek láthatóan beépülnek. Tulajdonképpen ez a tartalékhalmazba tartozik, ez a második blokk is, hogy építünk egy rezsivédelmi tartalékot és egy alapot ebbe a költségvetésbe. Ebbe a tartalékba tartozik a beruházási és stock, ebbe a tartalékba tartozik az, és furcsa módon ez vissza kell hivatkoznom az évelei költekezéssel kapcsolatos kérdésére. Hát ebben a menetben tulajdonképpen fejnehéz költségvetést csináltak. Ezzel a kicsi idétlen műszóval mondom a dolgot, hiszen az a nagy államadósági hiány az évelején még a háború előtt megképződött, és a második fele az valóban ennek az utóhatásainak része lesz, hiszen a nyugdíjakat ki kell fizetni, az adózás kapcsolatos könnyítések azok élni fognak, de a nagy tétel, a kiadás és a bevétel hiányi nagy tétel az megtörtént a háború előtt, és a háború ehhez képest nem fog rontani.
Egyébként ilyenkor szokták mondani azt, hogy pont a mondat végén és a műsor első részének rendelkezés álló idejét ki is beszéltük, le is beszéltük, úgyhogy most jönnek a hírek, maradjanak velünk, és utána folytatjuk a nap vendégét.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.